Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. A beszélgetést jó napot kívánok, a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A szófagétügy, vagyis, hogy a bizottság elnökének, von der Leyen asszonynak miért nem jutott ugyanolyan szék, mint a tanácsi elnöknek, meg Erdoğan elnöknek, ez ügy, vagy nem ügyön szerint?
Hát ennek mindenféleképpen volt egy jelzése, ami szerintem inkább hazafelé szólt, különösen a tükrében, hogy nem olyan régen lépett ki Törökország az isztambuli egyezményből, amit egyébként a Ursula von der Leyen fel is vetett a beszélgetésen, hogy szerint az Európai Unió kritizálja Törökországot ezért a lépésért. Ugyanakkor ezt nem dimenzionálnám túl, nyilván adott egy, hát különösen az uniós rész, egy kellemetlen bukét ennek a találkozónak, amire alapvetően nem ez volt a célja, de egyfajta jelezte a török koncepciót, hogy ez számukra így belefér, nyilván utána rögtön orvosolták ezt a problémát, tehát kapott valami, de tudott ülni az elnök asszony, de nyilván egy kellemetlen jelzés volt a találkozó elején.
Török politikában szokásos ilyen eszközökkel élni?
Nem, tehát ugye Putyin kapcsán szokták elmondani, hogy ő rendszeresen megvárakoztatja azokat a tárgyalópartnereit, akiknek szeretne valamilyen jelzést adni. Ezt maga egyébként Erdoğan is megtapasztalhatta nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor egy moszkvai találkozón pár percig ott várakoztatták az egész török delegációt, és közben végig mutatta az orosz tévé, de ez annyira alapvetően nem jellemző a török külpolitikába, benne a fontosabb szereplőkkel szemben. Most úgy tűnik, hogy az Európai Unióval szemben ezt úgy megengedhette Törökország. Az más kérdés, hogy a nagyon fontos szereplőkkel szemben ezt semmiféleképpen nem tenné meg. Ugye emlékezünk arra vissza, hogy most már lassan 6 évvel ezelőtt, amikor Angela Merkel látogatott 2015. októberében Törökországba, akkor Erdoğan elnök nagy pompával fogadta, és nagyon szép, nagyon díszes karosszékben ültek egymás mellett.
Végül is a tárgyalás az mire vezetett?
A tárgyalás alapvetően arról szólt, hogy az Európai Unió egy erős jelzést küld Törökországnak, hogy számol vele, mint egyfajta partner, és az elhangzott beszédek azok pontosan reflektáltak arra, hogy amennyiben Törökország hajlandó az utóbbi hónapok, az utóbbi évek vitáit kezelni, és különböző Európai Uniós tagállamoknak a területi szuverenitását nem kérdőjelezi meg, célozzan erre a kelet-mediterrániumi válságra, görög és ciprusi török relációba, illetve hajlandó kooperálni a elsősorban a menekültügyi kérdésben, akkor az Európai Unió hajlandó akár újra tárgyalni és bővíteni, mélyíteni a jelenleg hatályban lévő vámuniót, illetve más eszközökkel is próbál javítani majd a Törökország és EU között együttműködést. Ellenben, hogyha nem kooperál Törökország, akkor hát további kritikákra, illetve akár válaszlépésekre is számolhat. Ugye alapvetően ez a vélemény született a március végi Európai Tanács ülésen, ahol az Európai Unió egyfajta mézes madzaként is bedobott jó pár dolgot, illetve egy furkos botként is néhány szankciót kilátásba helyezett.
Az Európa Tanácsi ülésnek már a meghívójában is az szerepelt, hogy egy visszafordítható jellegű kapcsolatról kívánnak Törökországgal beszélni. Ez a korábbi szövegekben az én emlékezetem szerint nem szerepelt azokban, mint a több lett volna a biztatás. Hidegül az Unió meg Törökország viszonya, vagy mindig is ilyen volt?
Ez egy nagyon régóta változó is, mondhatjuk azt, hogy elhidegülő viszony. Ugye, ha csak az elmúlt Erdoğan elnöknek a pályafutását nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 2000-es évek legelején, amikor ő hatalomra került, akkor nagy erőkkel beleállt abba, hogy az Európai Uniós tagságot elnyelje Törökország. Ez gyakorlatilag egy összpárti konszenzust is jelentett. A török lakosság jelentős része is ezt akarta, és Recep Tayyip Erdoğan a pártjával az élén, ő tényleg rengeteg reformot elfogadott. Az más kérdés, hogy ezeket már akkor is kritizálták, hogy tovább is lehetne menni a demokratizálódást illetően, de azt sikerült elérni, hogy 2005-ben elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, ami egy hatalmas nagy politikai fegyvertény volt Erdoğannak, mind kifelé, mind pedig befelé, elsősorban a szekuláris védhatalmak irányába, így mondjuk gondolhatunk az alkotmánybíróságra, a hadseregre, akikkel a későbbivel egyébként meg is gyűlt a baja neki, illetve a pártjának. Amit itt fontos hangsúlyozni az az, hogy azonban a csatlakozási tárgyalások elkezdése után ennek a lendülete nagyon gyorsan megakadt, köszönhető annak, hogy nem sikerült rendezni a ciprusi üregyesítés kérdését. Ugye ez egy több évtizedes probléma, arról szól, hogy még 1974-ben Törökország a sziget északi részét elfoglalta, megszállta, és ott azóta létrehoztak egy önálló államalakulatot, amelyet csak Törökország ismer el, és néha jellemzően ENSZ-es támogatással ezek a két szigetrész csatlakozási, illetve újraegyesítési tárgyalásokba bocsátkozik, amelynek mindaddig túl sok eredményét nem láthattuk, de ennek ellenére, vagy ezzel együtt a déli ciprióta résznek sikerült, a görög ciprióta résznek csatlakozni az Európai Unióhoz, és onnantól kezdve, hogy ezt a kérdést nem tudták megtárgyalni, Törökország nem ismeri el államként ezt a déli görög államalakulatot. Innentől kezdve Ciprus azt tette 2006-tól, hogy elkezdte befagyasztani a vonatkozó csatlakozási tárgyalási fejezeteket, és hát gyakorlatilag nagyjából a fele mind a mai napig be is van fagyasztva. Ahol lehetett tárgyalni, ott történtek előrelépések, ezek nagyjából 2010-11-ig meg is történtek, és onnantól kezdve hát gyakorlatilag hát csigalassúsággal haladnak, vagy legalább mostanában pedig effektíven megfagytak a csatlakozási tárgyalások. De mindazonáltal az Európai Uniónak a támogatottsága is csökkent Törökországba, a megítélése is változott, illetve hát egyfajta csatlakozási fáradtság lett túl a lakosságon. Mindazonáltal pedig Erdoğannak a politikája is sokat változott, és hát az utóbbi években, onnantól kezdve, hogy egy egyre autoritárebb rendszert épít ki a török államfő, egyre több kritikát is kapott az Európai Unió részéről, úgyhogy a viszony az finoman szólva is megromlott, amiben új dinamikákat hoztak bizonyos dolgok, így főleg a 2015-16-os menekültügyi válság, ami végül is egy úgynevezett menekültügyi nyilatkozattal ért véget, mondhatjuk ezt 2016 márciusában, és egy kooperációt hozott létre az Európai Unió és Törökország között, ez nagyon fontos. Viszont hát azóta se látjuk azt, hogy ebben a kapcsolatban azóta sikerült volna egy új lendületet vinni, sőt, az utóbbi években igenis romlott a viszony, köszönhető annak, hogy bilaterális alapon, bizonyos uniós tagállamokkal szemben, mert Törökország egyre asszertívebb külpolitikát kezdett el folytatni, itt Görögországra is Ciprusra kell gondolni, amelyeknek a bizonyos tengeri területét a törökök egyszerűen megkérdőjeleztek, és 2019. novemberében egy nevezetes diplomáciai húzással Törökország megállapodott a líbiai kormánnyal, és gyakorlatilag a földközi tengeri görög felségvizek egy jelentős részét elkonfiskálták. Az más kérdés, hogy ezt nem fogadta el senki, de egy olyan egy alapvető problémát jelentett, és a 2020-as évet ezt tematizált, hogy török kutatóhajók, olykor hadihajók kíséretében mennek a vitatott területekre, és hát az egész világ azt nézi, hogy két NATO tagállam, egy uniós tagállam, illetve egy uniós tagjelölt, esetleg katonai csetepatéba fog-e majd bonyolódni. Ezt sikerült végül elkerülni, részben az Európai Uniós nyomásnak is, de egy nagyon komoly diplomáciai feszültséget okozott. És azt látjuk, hogy a török külpolitika változik, és ebben az évben, még több oka is van, egy sokkal enyhébb, sokkal barátibb arcot mutatja, de az uniós csatlakozási folyamat, az uniós Törökország viszony, a köszönhetően ezeknek a problémáknak alapvetően azért megváltozott, és nagyon fontos, hogy ezekből a nyilatkozatokból mi maradt ki, vagy mit nem említenek meg, mert az legalább annyira nagy fontos üzenet, mint az, hogy az Európai Unió szeretne kooperálni Törökországgal, és itt pedig elég csak arra utalni, hogy az nem került elő ezekben a nyilatkozatokban, hogyha valaki megnézi, hogy Törökország csatlakozzon az Európai Unióba, hogy új fejezetek megnyitása várható. Egy sokkal EU-s részről egy sokkal pragmatikusabb és tranzakcionálisabb politikát láthatunk, ami azt jelenti, hogy ha a törökök nem csinálnak problémát, ha úgy viselkednek, ahogy az EU érdekei ezt szolgálják, akkor bizonyos dolgokat kaphatnak, de alapvetően Törökország az, hogy ehhez a klubhoz csatlakozzon, az most már nincsen napirenden, még akkor is, hogyha hivatalos egyébként zajlanak a csatlakozási tárgyalások.
De mit akar Törökország az Európai Uniótól? Ez egy, ha jól emlékszem, 80 milliós ország, a NATO egyik legerősebb haderejét birtokolja, stabil politikai rendszere van, Erdoğan elnök egy ellene szervezett puccsot is átélt, és mostanra már nem nagyon van börtönön kívüli ellenfele az országban. Mit akarnak az Uniótól?
Az Európai Uniótól nagyon sok mindent akar Törökország, illetve a török vezetés. Egyrészt Törökország jelenleg egy gazdasági válságban van. Alapvetően az egész világ, mondhatjuk, hiszen a koronavírus minden országot megvisel, Törökországot is, hát elég csak arra gondolni, hogy így effektív a turizmus az hát hatalmas veszteséget szenvedett. Tehát a válság előtt több mint 50 millió ember látogatott Törökországban, most csak ennek a töredéknek. És nem biztos, hogy 2021-ben sikerül újra visszatérni a régi rendhez. De csak egy apró példa, rengeteg területen vannak problémáik, és ráadásul Törökországot ez a pandémia és annak gazdasági hatásai nem egy nagyon prosperáló időszakban érte el, hanem egy eleve negatív spirálban lévő, gazdaságilag gyengélkedő országot talált, amely hát elvileg 2020-ban már elkezdett volna talpra állni, hivatalosan sikerült is növekedni a török GDP-nek, de ez egy meglehetősen törékeny dolog, és meglehetősen magas a munkanélküliség, ez nő, érezhető egy feszültség Törökországban, és hát gyakorlatilag ezt a helyzetet próbálna a török államfő részben azzal kezelni, hogy a külpolitikára, a külpolitikai diskurzusra, diplomáciai manőverekre igyekszik nagyobb hangsúlyt tenni, és ebben egyfajta kiegyezés a kapcsolatok újraindítása az Európai Unióval, ez mindenféleképpen egy nagy eredmény lenne, hogy ez mennyire lesz majd népszerűség növelő hatása, az egy más kérdés, de részben ezt várja az Európai Uniótól, hogy valamit ő hazavihessen, amit elmondhat, hogy ez hát növeli Törökországnak a mozgásterét. Még akkor is, hogyha nem várható, bár Törökország ezt szeretné, hogyha megoldanák ezeket a vitás területi kérdéseket, azt látom, hogy egyébként itt az Európainak elég egyszerű és érthető az álláspontja, ami a ciprus és a görögök tagok védelmét jelenti. Ugyanezért akkor ezért is fontos az, hogy az Európai Unió részben Erdogan kérésére vagy utalásaira azért kilátásba helyezte, hogy egy nagy földközi-tengeri konferenciát fognak szervezni, ez az eljövő hónapoknak a kérdése. Hogyha ez megtörténik, és bármi olyasmit sikerül ebből kihozni, ami úgymond Törökországnak eladható otthon, hogy bizonyos jogaikat, vagy bizonyos szempontból őket figyelembe veszik, kárpótolják, akkor ez már egy egyértelmű külpolitikai siker lesz Erdoğannak. A másik, ami viszont Törökországot tényleg nagyon segítheti, az, hogyha a Vámuniót sikerül újra tárgyalni, és azt mélyíteni. Ez egyfajta gazdasági fröccsöt jelenthetne Törökországnak a következő években. Ez a jelenlegi helyzetben ez egy igazán fontos történet, és ez egy hát nagyon komoly adóász az Európai Unió kezében. Az más kérdés, hogy ez eleve egy nagyon hosszú folyamat ennek a letárgyalása, tehát ez nem egy már óhalakra megtörténő dolog, de a törökök ezt szeretnék alapvetően elérni. Legalábbis ez az a dolog, amit reálisan ki tudnak harcolni az Európai Uniótól, de nagyon érdekes, hogy mi mondjuk 2016-ban a vízumliberalizáció az egy nagyon fontos kérés volt a törökök részéről, tehát hogy kapjanak a török állampolgárok vízummentességet. Most már az Európai Uniós nyilatkozatok arról szólnak, hogy erősíteni kell a mobilitást, az emberek közötti kapcsolatokat a két fél között, de a vízum szót azt nem nagyon csempészték bele ebbe a szövegbe.
Mennyire erős ütőkártya Erdoğan kezébe az, hogy Törökországban sok millió, de Németországban sok millió török él és dolgozik?
Hát ugye ez egy kétoldalú történet. Nyilván a német belpolitikába Erdoğan bele tud szólni, hiszen jó pár millió ember már német állampolgár is. Ugye eleve az, hogy most kitekinthető töröknek Németország, az is egy kérdés abból a szempontból, hogy megvan-e a török állampolgársága, van-e már német állampolgársága, esetleg kettős állampolgár, hanyadik generációs, tehát lehet, hogy már törökül alig tud, van egyfajta kötődése, de én sok embertől hallottam, meg láttam és olvastam is, hogy a legfiatalabb generációban már sokan vannak, akik egyébként különösebben nem is foglalkoznak a török belpolitikával, de nyilvánvalóan az ő jelenlétük, a német társadalomnak a hozzáállása az tematizálja a német belpolitikát, és néha Törökország, hogy a török politikát, hogyha úgy látja, akkor éppen beleáll ebbe a kérdésbe, ugye egy nagyon fontos része volt a 2017-es törökországi népszavazási kampánynak, hogy gyakorlatilag úgy próbálták a nacionalistákat is mozgósítani, és az ő szavazataikat összeszedni, hogy mind Hollandiában, mind pedig Németországban gyakorlatilag beleálltak a kormánypárti politikusok, mondva, hogy ezek az országok nem engedik az ő kampányaikat, ebből elég nagy diplomáciai kavalkád és vita is lett, ami belpolitikai szempontból hasznos volt. Na most azt látszik, hogy a németek ezt nem szeretnék, ezeket a kártyákat elővenni, viszont hát ez csak úgy érhetik el, hogyha egyfajta modus vivendit találnak Törökországgal. egy ilyen pragmatikus, és ez egy nagyon fontos része szerintem az Európai Uniónak a Törökország kapcsolataiban, hogy egy pragmatikus együttműködést láthatunk. Ezt próbálták ezek a nyilatkozatok és ezek a tárgyalások erősíteni, hogy mind a mellett, hogy az Európai Unió fontosnak tartja az emberi jogi kérdéseket. Lesznek is kritikák, ezt Ursula von der Leyen el is mondta a minapi találkozón, de ez csak egy apró és kevésbé fontos részét fogja képezni a két fél viszonyának, akkor, hogyha Törökország azokban a nagyon fontos és pragmatikus kérdésekben betartja a szabályt, vagy legalábbis együttműködik, mint mondjuk a menekült kérdés, vagy a területi viták kérdése, és hát nyilvánvalóan ezzel is, ezzel együtt pedig nem igyekszik kihasználni a diaszpóra kártyát, vagy a németországi törökök kártyát, szóval azért azt látni kell, hogy Németország az utóbbi években, főleg a puccs után, egyfajta menedékként is szolgál Erdogan kritikusainak. Rengeteg gülenista menekült oda, rengeteg liberális, baloldal és másús kurd újságíró, civil aktivista is soha nem menekült oda, és hát az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a külhoni törökök állampolgárok szavazhatnak, és mondjuk Németországban jellemzően a kormánypárt kapja a legtöbb szavazatot, ugyanakkor például a kurd párt is nagyon erős. Köszönhetőnek a helyi kurd kisebbségnek, az ő szervezettségüknek, és nagyon sok olyan hang, ami Törökországban akár tradicionálisan is el van hallgattatva, vagy hát egyszerűen nem kap szóhoz, az Nyugat-Európában élén Németországban szerint ez egy nagy közösség, ott él és virágzik, és a németek egyébként támogatják, és legalábbis életteret adnak nekik, ami egyfajta problémát jelent és kritikát Erdogan felé, hiszen olyan figurák, olyan csoportok kapnak média nyilvánosságot, olyan csoportok jutnak szóhoz, amelyek köszönhetően az internetnek, akár a hazai támogatókat is, támogatói bázis is gyengíthetik, vagy ami még kétségesebb, meg problémásabb, mozgósíthatják ellene a különböző ellenzéki csoportokat. És hát ugye Erdogan egy permanens választási kampányban él, 2 év múlva lesz a török államfői és parlamenti választás, viszont egy rossz gazdasági helyzetben nem nagyon engedheti meg, hogy az ő támogatói bázis erodáljon, illetve az ellenzék az pedig összefogjon.
Azzal nem érdemes számolni közelebbi távon, hogy akkor egy egységes török párt alakul Németországban, amely az otthoni kormánypárt igényei szerint dönthet német belpolitikai kérdésekben?
Szerintem azért ez még odébb van. Voltak próbálkozások török pártokra Nyugat-Európában, de ezek gyakorlatilag helyi kezdeményezések maradtak, pár ezer szavazatnál többet nem tudtak megszerezni. Ugye nagyon fontos, hogy ráadásul a Törökország, tehát a Németországban élő, vagy Hollandiában élő török társadalom, ugye itt már több százezer, vagy több millió emberről van szó, az rendkívül heterogén. És hát elég markáns részük szavaz olyan pártokra, ahol nyilván török politikusok vannak, ezek viszont jellemzően zöld vagy baloldali pártok. És ugye a törökök hangja, a török kritikák azok jellemzően ezekben a pártokban, akár vezető beosztásba kerülő török politikusok révén jelennek meg Németországban, vagy jelennek meg Törökország felé. Nagyon szemléletes példa, amikor 2016-ban nagy vita volt azzal kapcsolatban, hogy az örmény népirtást és a kapcsolatban mi legyen Németországnak az álláspontja, akkor pont a konzervatívok voltak azok, akik ezt nem, Merkel azért, akik ezt nem kívánták erőltetni, és jellemzően török származású politikusok voltak azok, akik azért szálltak síkra, hogy ítéljék el Törökországot. Tehát a török kormánypárt nagyon sok mindent megtesz, és próbálkozik, hogy a nyugat-európai, vagy mondhatni az mindenhol élő török diaszporát mozgósítsa lehetőség szerint a saját táborát megszervezze. Erre különböző intézményeket hoztak létre, mind államilag, illetve vannak civil szervezetek is Nyugat-Európában, amelyek hát jellemzően török jobboldali, konzervatív, vallásos örököket igyekeznek megnyerni, és ők gyakorlatilag a kormánypártnak a külföldi filiáléként működnek, és ők azok, akik jellemzően, hogyha valaki emlékszik arra, hogy amikor még Erdogan mehetett nagy tömeggyűlésekre Németországba, stadionokat töltöttek meg, stb. Azt jellemzően ezek a helyi német állampolgársággal rendelkező török civil szervezetek szervezték, akik egyébként a török kormánypártnak a partnerei a különböző külhoni területeken. És hát nyilvánvalóan azért, ha megnézzük a statisztika adatokat, vagy a népszavazás, vagy a választások adatait, akkor azt látjuk, hogy azért a németországi törökök, vagy a hollandiai törökök, vagy az ausztriai törökök egy jó része, azok Erdogan pártiak, és szívesen mennek szavazni. Tehát erre felé van egyfajta igény, van egyfajta bázisa. Az már más kérdés, hogy mennyire megalapozott egy németországi töröknek a törökországi politikai fejlődésről döntenie, de ez egy teljesen más kérdés. Ez a török szabályozás erre lehetőséget ad, és más is párt is egyébként igyekszik kampányolni az ő saját táborainkból megszerezni a szavazatokat. De hát ez egy élő probléma, amit az európai államoknak el kell fogadni, ilyet nagyon sok állam tesz, hogy a külhonnan lévő állampolgárok megpróbálja mozgósítani. Kapott egy nemet Erdogan az utóbbi években, hogy a kampányt azt abban ne vegyenek részt, ugyanakkor ezek a civil szervezetek, ezek elég erős ott vannak másrészt, és ez is hangsúlyos, de ez sem az Erdogan éra alatt kezdődött, ez egy jó pár évtizedes történet. Azért a török állam igyekszik a külhoni közösségének a hitéletét ellenőrizni, vagy legalábbis támogatni. Tehát Németországban is számos olyan szervezet van, ahol gyakorlatilag hát az imámokat Törökországból küldik, és gyakorlatilag ők ellenőrzik, irányítják a helyiek vallás életét. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mindenki Erdoganra fog szavazni, de egyfajta orientációt jelent, és nyilván ott van egy kooperáció a különböző szervezetek között, ami ebből a szempontból ez főleg Erdogan felé billenti a mérleg nyelvét, de hangsúlyozom, ezt nem maga Erdogan találta ki, ez a tradíció, ez már több évtizeddel korábban elkezdődött, mint hogy ő hatalomra került volna.
Meddig török, vagy török identitású ember egy török Németországban? Említette, hogy a fiatalok nem is feltétlenül beszélik már a török nyelvet, akik már eleve ott születtek, vagy nem is érdeklődnek a Törökország problémái iránt. Van valami pont, ameddig egy török-töröknek számít Németországban?
Hát ez nagyon sok mindentől függ, és ugye ez is egy másik kérdés, hogy ezt a kérdést kinek tesszük föl, tehát egy németnek, vagy egy töröknek, és ebből kifolyólag rengetegféle válasz van. Ugye azt is érdemes megnézni, hogy ugye, hogy nő a vegyes házasságoknak az aránya. Itt jellemzően, de ez nem egy német-török specialitás, hogy mindenhol a többségi társadalom felé megy el az új gyerekeknek az identitása, mégis jelentős részben, nyilván nem mindenki, és hát itt az is nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha úgymond a kultúrájukat, a hitéletüket sikerül megőrizni, akkor sokkal kevésbé várható az, hogy vegyes házasságok legyenek, és akkor sokkal kompaktabban megmarad a tömeg, illetve ez az identitás. Akik ebből könnyebben kilépnek, mert ezeket a hagyományos anatóliai életvitelt már nem kívánják folytatni, ők egy fokkal könnyebben tudnak majd integrálódni, de köszönhetően, hogy alapvetően a törökség városi kultúrában él, hiszen városokba telepedtek le, mondani csak a vendégmunkás időszakra, ezért nekik rengeteg lehetőség van az, hogy a németekkel találkozzanak, és a német kultúrát valamilyen szinten, német nyelvet valamilyen szinten megtanulják, és ahogy megyünk előre az időbe, így hát egyre inkább javulni fog a német nyelven beszélőknek az aránya, és a többi. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az állami narratívákat, mondjuk török részről, akkor rengeteg filmet lehet látni, meg rengeteg szólam van az arról, hogy hát itt már veszítjük el az embereinket, tehát hogy már nem ismerik a koránt, nem beszélik a török nyelvet, ami persze egy erős túlzás, de a saját kutatásaik szerint nem állnak olyan jól. Na most ezzel szemben nyilván egy más perspektívából nézve, Európában vagy Németországban meg sokan azt mondják, hogy hát ez még mindig sok. Úgyhogy itt nem fogunk tudni igazságot tenni, de egy biztos, hogy ez az együttés, ez egy folyamatosan zajló történet. Amit itt érdemes hangsúlyozni az, hogy Erdogan, de a korábbi török politika is azt mondta az állampolgárainak, hogy ha ti kint éltek, és úgy döntöttek, hogy Németországban maradtok, ugye itt is megmennek egy több mint egy 50 éves történet, most már 60 éves történet, hogy a török vendégmunkások megindultak Németországba, de később nem csak vendégmunkások mentek, hanem nagyon sok esetben politikai menekültek, kurdok, baloldaliak, tehát ez egy nagyon vegyes közösség, de azt mondta a török állam, hogy annak érdekében, hogy ti befolyásolhassátok az adott befogadó államnak a politikáját, ahhoz nektek integrálódnotok kell. Nem baj, hogyha megtanuljátok a német, holland, egyéb nyelvet, lehetőség szerint a törököt ne felejtsétek el. És nagyon fontos, vegyétek fel az állampolgárságot, hiszen ha állampolgárságotok van, akkor tudtok szavazni, akkor be tudtok embereket juttatni a törvényhozásba. Mi innen Ankarából tudunk segíteni, tudunk lobbizni, de az hát nyilván nem olyan erős, mint hogyha vannak a saját politikai szervezeték és képviselőitek a Bundestagban, és mi folytathatnánk. És ezt a politikát, hogyha Erdőn bármikor megkérdezik, akkor azt kell mondani, hogy asszimilációra nem, integrációra igent mondunk. És a török kormány az utóbbi évtizedekben, de ez már főleg az Erdoğan érára jellemző, egyre inkább meg elkezdte úgymond lehetőségként, vagy egyfajta kártyaként is használni, vagy legalábbis tekinteni a külhoni törököket. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy ezek a különböző török csoportok ezekben az országokban is tudnak akár lobbizni a török kormány, vagy mondjuk azt, hogy Törökország érdekében vannak török származású európai parlamenti képviselők, akik egy hát döntő része saját tapasztalatom alapján azért a török ügyeket figyeli. Nyilván ez nem feltétlenül azt fogja jelenteni, hogy különösen aki mondjuk baloldali pártcsaládokban politizál, hogy ez Erdoğannak jó, de egyfajta lehetőséget ad. Másrészt pedig, amit a török kormányra fokozottabban igyekszik, de ez megint nem egy sajátos tendencia, ez egy világ tendencia, az, hogy igyekszik minél jobban behozni az üzletembereket és az üzleti köröket Törökországba, illetve támogatni, hogy egy ilyen gyümölcsöző, mondhatni transznacionális együttműködés jönjön létre a nyugati diaszpóra gazdasági elitje és törökországi gazdasági elit között, ami úgymond egy gyümölcsöző kapcsolat oda-vissza, különböző fórumokat tartanak, programjaik vannak, de ez megint nem egy török sajátosság. Az már izgalmasabb, hogy Erdoğan idején álltak rá ennek a kapcsolatnak az erőteljesebb építésére, ami azt mutatja, hogy a török kormány egy tudatos diaszpóra politikát folytat, aminek rengeteg lábon áll, de ez a gazdasági dimenzió egy nagyon fontos ösztönzője, hiszen az utóbbi 2000-es évek utáni időszakban már azt látjuk, hogy egyre kevésbé a hazautalások a fontosak, azok effektíve lecsökkentek, ami fontos az a know-how, a fontos az a kapcsolatok, a fontos, hogyha cégeket alapítanak, és a többi, és a többi. Tehát ez értékelődött fel, és ez az, amit hát jelenleg a diaszpóra tud adni, úgymond Törökországnak, és hát ennek támogatás érdekében Törökország rengeteg programot is indított.
Még egy kicsit visszatérve a Németországban élő törökökhöz, párhuzamos kultúrákat, párhuzamos társadalmakat próbálnak építeni, vagy nem próbálnak építeni?
Ez megint definíció kérdése, illetve az, hogy hogyan állunk ezekhez a tendenciákhoz. Nyilván a különböző török közösségek, talán helyesebb erről beszélni, akik akár vallási, akár helyi alapon szerveződnek, ennek egy jelentős része igyekszik megőrizni ezt a saját networkjét. Nyilván akik ebből kilépnek, vagy nyilván akik közelebb kerülnek egy német mainstreamhez, azok kevésbé lesznek relevánsak ezen közösségek szempontjából, de az nyilvánvaló, mint a legtöbb diaszpóra csoport, igyekszik intézményesedni, igyekszik a saját lakókörnyezetében megmaradni és erősíteni ezeket a pozíciókat, és így képviselni az érdekeit. Ha ezt párhuzamos társadalmi építésnek tekintjük, akkor igen, az a válasz, hogy az. Ugyanakkor én nem mondanám alapvetően tekintve, hogy az a cél, hogy integrálódjanak, ez a hivatalos politikai cél is, hogy integráljanak a német társadalomba, hogy ez olyan nagy kihívás kell, hogy jelentsen, különösen nem is beszélve, hogy ugye egy több évtizedes együttélésről van szó. És ami ebben a kérdésben igazán izgalmas, hogy a megjelenik Németországban különböző törökországi kisebbségek, például a kurdok, akik hát elég nagy számú egyesülettel rendelkeznek, és itt most főleg azon kurdokról beszélek, akik hát ilyen politikailag aktívak, és inkább mondjuk a kurdisztáni munkáspárttal szimpatizálnak, vagy egyfajta független nedő Kurdisztánt vizionálnak, és nagy kritikusai Erdoğannak. Ők rendszeresen tartanak különböző gyűléseket, akár felvonulásokat, amit nézve a török médiában azt lehet látni, hogy igen, ott Abdullah Öcalanról meg ilyen PKK zászlókkal vonulnak föl Nyugat-Európában, ami egy kicsit erős üzenet Törökország felé, vagy ilyen kérdés, még az Alevik helyzet, ez egy vallási kisebbség Törökországban, akiknek nagyon erős szervezeteik vannak mondjuk Németországban is, és az ő státuszuk, mint egy vallási státuszokat is egyre inkább elismeri a német állam. Ez egyfajta kritikaként is felfogható Törökország felé, hiszen ők az egyik legvehemensebb kritikusai Erdoğannak. Tehát miközben ő elmegy, ha régen elmehetett Németországba kampányolni, akkor mindig volt mellett egy ellenkampány is, amit jellemzően ezek a csoportok szerveztek. Ők törökök, illetve hát kurdok, vagy legalábbis török állampolgárok, de nem mondanám azt, hogy mondjuk a török politikai elit érdekében tevékenykednek, éppen az ellen azt próbálják kritizálni, erősíteni, és fogadják be azokat az embereket, akik az utóbbi években kénytelen keleten elhagyták Törökországot.
Mi fontos most a török belpolitikában? Említette, hogy Erdogan elnök permanens kampányban van.
Nem különböző témákat dobnak be, hogyha úgy tetszik, és ebben egyébként a külpolitika, ha akár csak az elmúlt egy évet nézzük, egy nagyon fontos tényező volt. Most egy megegyezés, egy détantot, egy enyhülést láthatunk a nyugat felé, amiben részben nyilván a belpolitika is ott van, de részben az, hogy mindenki arra vár, hogy az új amerikai elnök Joe Biden mit fog tenni. Ez egy más kérdés. De mondjuk 2020 folyamán főleg egy sokkal harciasabb retorika volt, ami jellemezte a török államfőt, és hát akkor, hogyha azt néztük, hogy mit láthattunk, akkor azt, hogy nagy felvonások vannak, hogy török kutatóhajókat küldenek, úgymond a saját török területeik, vízi területeikre, és a többi, és a többi. Az, hogy, vagy az is egy hatalmas nagy média kampányt tett lehetővé, hogy tavaly szeptembertől, de nagyjából másfél napon át a karabahi háború meghatározható, úgymond a törökországi közbeszédet, ami ugyan Azerbajdzsán és Karabak között, vagy Örményország között, hogy tetszik, zajlott, de Törökországban a háborúban támogatás tekintve azért vastagon benne volt know-how-t illetően, harci eszközöket illetően is sorolhatnánk. Illetve azután is Törökország megpróbált szerepet vállalni a béke fenntartásba, hát ezt a különböző nemzetközi szereplők, főleg Oroszország kevésbé engedte, de jól mutatja azt az igényt, hogy Törökország igyekszik nagyban játszani külpolitikában, a részben azért, hogy belpolitikai nyereséget tudjon ebből csak facsarni a kormány. Ugyanakkor vannak alapvetően belpolitikai kérdések is. Ugye az utóbbi hetekben fölmerült egy, csak hogy lássuk azt, hogy néha milyen adhok jellegű megoldások vannak. Március elején azzal kezdődött a hónap, hogy egy emberi jogi akciótervet hirdetett meg a kormány, ami arról szólt, hogy egy nagyjából 2 éves konzultációs időszak veszi kezdetét, aminek a célja az, hogy már legyen alkotmánymódosítás, illetve ezzel kapcsolatban rengeteg olyan törvényt fogadjanak el, ami könnyebbé teszi az adminisztrációt, a rendőri túlkapások ellen elősebben föllépnének, és a többi, és a többi. Ugye ez egy elhúzódó folyamat lenne, de alapvetően ezt mindenki támogatja és támogathatja. Ezt egyébként az Európai Unió korábbi nyilatkozataiban is támogatta, nyilván ezt mindenki örül neki, hogyha rövidebb lesz a ügyintézési idő. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy nem sokkal később pedig eljárás indult a kurdpárt betiltása érdekében. Amit végül az adott bíróság azt semmisített, és visszautasított ezt az eljárást, de jól mutatja, hogy abban az esetben, hogyha a belpolitikai ellenfelek megerősödésétől tart a kormány, vagy legalábbis Erdogan, akkor ennek érdekében hajlandók beavatkozni, de nyilván itt a kurdoknak a helyzet, ami a következő 1-2 évben izgalmasan fog alakulni, az azért problémás Erdogan szempontjából, mert jelenleg ők, hát az előző választásokban is, de valószínűleg a következő választáson is, ők fogják eljátszani a mérleg nyelvét. És hát Erdogannak most ebben a helyzetben az a célja, hogy amennyire lehet ezt a politikai közösséget valahogy tántorítsa el a szavazástól, és hát ebben a helyzetben egy kicsit húz meg taktikát folytat. És azt látjuk eddig, hogy azért a kurdok legalábbis az a nacionalista, balosabb, jobban mobilizálható réteg, ez ennek megpróbál ellenállni, de nyilvánvalóan ezt az Erdogan féle vezetésre megpróbálja valamilyen úton, módon kezelni, de az, hogy a politikai nyomás az meg fog maradni a kurd párton, különböző vezetők vagy tagok letartóztatásában, ugye a 2 évvel ezelőtti helyhatósági választáson megnyert délkelet-törökországi városi vezetőik döntő részét eltávolították, és helyükre központilag kinevezett polgármestert küldtek, ami mutatja, hogy gyakorlatilag a politikai mozgalomnak a gerincét, a politikusokat igyekeznek valahogy távol tartani a politikától. Hát ennek lesznek meg valószínűleg következményei, de ez a fajta politika, ami valószínűleg rajta napirenden fog maradni, és egy erős jelzés az Európai Unió felé, hogy igen, itt számon lehet kérni Erdogántól az emberi jogokat, számon lehet kérni, hogy bánjanak jobban a kisebbséggel, de az nem várható ebben a erősen hatalompolitikáról szóló rendszerben, hogy az Európai Uniós kritikára Erdogán ezt meg fogja változtatni, hiszen az ő cél alapvetően a saját hatalmának az építése. És hát ebben a helyzetben, hogyha már vele kell számolni, és nagy valószínűséggel a következő választást is megnyeri, akkor egy sokkal transzakcionálisabb politikát kell folytatni, egy sokkal pragmatikusabbat, hogy ahol lehet együttműködünk, és lehetőség szerint Törökország minden kisebb gondot okozzon a földközi-tengeri uniós tagállami érdekeltségekben. Ciprus, Görögország, vagy újabb a Franciaország.
Ez hogy maradhatott a török bírósági rendszer olyan állapotban, hogy el tud kaszálni egy betiltási kísérletet? A puccs után ott nem volt tisztogatás?
Már a puccs előtt elkezdődött a tisztogatás a Gülen mozgalommal való harc keretében. Rengeteg bírót, ügyészt eltávolítottak. De ez valószínűleg azt is jelenti az üzenet, hogy itt a maga bezárási eljárás is egy politikai kísérlet része volt. Nézzük meg. Ezzel jelzés volt különösen a nacionalista körök felé, hogy rajta vagyunk a kurdokon, és egy nagyon fontos, hogy el kell mondanunk azt, hogy a kurd politikai mozgalmat gyakorlatilag a török közlemény jelentős része, nyilván a politikaiért még egyértelműen azonosnak tekinti a kurdisztáni munkáspárttal, tehát ebben az olvasatban azok a kurd képviselők, akik az adott pártban politizálnak, és ott vannak a parlamentben, effektíve terroristák. És mindenkinek az életéből, a nyilatkozataiból, különösen a jelenlegi török terrortörvény mellett lehet olyan kijelentéseket, olyan mozdulatokat találni, ami alapján elítélhetőek. Hát igazából részben az is csoda, hogy ott lehetnek. De mondom, ebben a helyzetben egy ilyen ügy jogilag az, ennek az elindítása az kevésbé kifogásolható. Ez egy akció volt, és hát nyilván mint a bíróság azt mondta, hogy nem, így ezt el lehetett mondani az Európai Unió felé is, hogy itt működik a bírósági rendszer, és hát, ha úgy találta a bíróság, független bíróság, hogy nem lehet betiltani, a törvényeink ezt mondják, akkor nem lehet. Itt egy apró megjegyzés, még a 2010-es alkotmánymódosításnak az egyik nagy fegyverténye az volt, hogy nagyon megnehezítették a pártok betiltását. Ami hát Erdogánnak első kézű tapasztalatai lehetnek, hiszen ő ugye iszlamista pártokban kezdte el a politizálást, és ezeket jellemzően egy-egy puccs után feloszlatták. Tehát az ő alóla is többször lőtték ki a pártot, nyilván ezek újra alakultak, tehát ez nem jelentette volna a kurd politikai mozgalom végét, ha mégis megtörténik, de egyfajta jelzés volt, hogy nem így pártbetiltásos időszaknak kemalista rendszerből van való hagyaték, ez kevésbé fogják alkalmazni.
Mi mutatja meg a török társadalom politikai megosztottságát? Választások? Népszavazások? Mi az, ami pontosabb képet ad?
Hát alapvetően ezek, hiszen ugye rendszeresen vannak közönkutatások, de mi tudunk, hogy nem a közönkutatásokat kell megnyerni, hanem a választásokat, hiszen annak van politikai tétje. De a közönkutatások alapvetően jól követik azt, hogy a török társadalom az mennyire plurális, és azok a választási győzelmek, amiket az utóbbi években azért el tudott könyvelni Erdogán, azok nagyon hajszálhíján történnek. Nyilván egy autoriter rendszerről van szó, de ez egy működő pártok vannak, komoly politikai mozgalmakkal, több évtizedes pártokkal. Ugye ez egy nagyon fontos különbség mondjuk Oroszországhoz képest, hogy Törökországban 1950 óta több pártrendszer van, és hát noha a hadseregnek rendszeresen volt egyfajta gyámkodása a civilek fölött, ha úgy tetszik, többször katonai puccsok kísérletében újra rajzolták a török belpolitikát, de ez a próbálkozás és az a hozzáállás, hogy mi pártokban szocializálódunk, elmegyünk szavazni, ez már egy jó sok évtizedes múltra tekinthet vissza, és ugye Erdogan ebből a szempontból azt látja, hogy a saját választói, a saját pártjának a támogatottsága folyamatosan csökken, ezt mutatják a közeli kutatások, és még az előző választásokon jellemzően 45, akár 50% környékén is tudott szavazatokat szerezni, most melyre inkább 40% alatt mérik a pártja támogatottságát. Nem véletlen az, hogy az utóbbi választásokon már alapvetően össze kellett neki állnia az egyik nemzeti radikális párttal, és gyakorlatilag ez a ez a húzás ez kicsit jobbra és nacionalistább diskurzus felé is tolta a török belpolitikát, illetve a török államfőnek a retorikáját. De gyakorlatilag most két pártnak a szövetsége révén tudja elérni azokat a szavazati arányokat, amit korábban egymagában is képes volt a párt. Ez részben annak tudható be, nyilván, hogy elég rossz a gazdasági helyzet. Másrészt pedig újabb pártok jelentek meg a színen. Az egyik egy új nemzeti radikális pártnak a megjelenése, ami főleg a másik nemzeti radikális pártra jelent veszélyt, de részben Erdogan szavazói köréből is tud elcsábítani szavazatokat. Másrészt pedig régi harcos társak is elkezdtek pártokat alapítani, még pont a koronavírus járvány megérkezés előtt. Volt külügyminiszter, miniszterelnök Ahmed Davutoğlu-nak van egy alapvetően konzervatív pártja, illetve volt gazdasági miniszter, külügyminiszter Ali Babacan-nak is lett egy sokkal progresszívebbnek tekinthető párt, de az is alapvetően konzervatív körökbe épít. Ezek a támogatása még csak pár százalék, viszont ahogy a török választási szabályok szerint, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni Erdoğannak, ugye kétfordulós az elnökválasztás, hogyha nem sikerül az első fordulóban 50% fölött szerepelni, akkor egy ilyen jelölttel kell neki majd szembenéznie. És ebben az esetben, hogyha összefog az ellenzék, akkor hát meglehet az esély arra, hogy őt legyőzzék. Emiatt mindent meg fog tenni azonnak érdekébe, hogy az első fordulóban, aki lehet otthon maradjon ellenzéki részről, illetve ő maga hát maximalizálja a választáson szerezhető szavazatokat. És itt rögtön mindenki arra emlékezhet, hogy 2019-es isztambuli helyhatósági választáson mi történt. Nagyon izgalmas, hogyha megnézzük a 2014-es eredményeket, akkor gyakorlatilag a kormánypárt és a szintén rászavazó nacionalista szavazatok aránya az nagyjából nem változott. Hát ezek az emberek ideológiai és egyéb alapban leszavaztak az új AKP-s jelöltre, viszont az ellenzék ezúttal alapvetően összefogott, a kurdok direkt nem indítottak jelöltet, ők azt mondták, hogy a nyugati városokban mindenhol beállnak az ellenzék jelölt érdekében, a keletet viszont viszik ők. Hát amúgy is jobbak voltak a pozíciók, és gyakorlatilag így, hogy összeadódtak ezek a kisebb-nagyobb pártoknak a szavazatai, a kurdok is gondolkodás nélkül leszavaztak, hiába próbált meg pont a választás előtt Erdoğan kicsit hatni rájuk Abdullah Öcalan bevonásával, ez nem volt sikeres, és így lehet Isztambulba egy új polgármester, ugye Imamoglu, aki hát azóta is egy hát nagy kritikus a kormánynak, egy ilyen fiatal, energikus politikusként, és sokan úgy tekintenek rá, hogy ő lehet akár egy kihívója két év múlva Erdoğannak. Itt rengeteg kérdés, hogy ezt nyilván most még nem tudjuk eldönteni, még nagyon sok minden át fog folyni, le fog folyni a Boszporuszon, viszont az látható, hogy az ellenzéki oldalon, vagy ellenzék oda jutott, hogy keményvonalas iszlamisták, liberális politikus, vagy liberális szavazók hajlandóak összefogni annak érdekében, hogy például városi szinten leválthassák az AKP-s polgármestert, vagy megakadályozzák, hogy folytassa a polgármesterséget. Hogyha ezt országos szinten meg tudják játszani, az nyilvánvalóan egy komoly veszélyt fog jelenteni Erdoğannak, és az egészet mindazonáltal, hogy kialakulhat egy valamilyen szintű komolyabb ellenzék összefogás. Ez az egészet az tüzeli, hogy török gazdasági helyzet az meglehetősen nehézkes jelenleg. Ugye rengetegen elveszítették a munkájukat, és hát nem azt látjuk, hogy a közeljövőben ez rendeződne, és ezt a amúgy is rossz helyzetet egy-egy olyan kisebb, nagyobb sok is nehezíti, mint például a jegybank elnöknek a lecserélése, ami alapvetően a piacok felé egy elég rossz, nemzetközi befektetők felé nagyon rossz üzenet, és ilyenkor mindig azt láthatjuk, hogy a lira egy újabb mélyrepülésbe kezd. Ugye, hogyha megnézzük ezt a történetet, akárcsak a saját utazási példáimon keresztül, tehát közebb lehet hozni a hallgatóknak, akkor 2017 környékén jártam Törökországba, akkor hát valamennyivel 100 forint alatt kellett fizetni egy liráért, most már 40 forint. Nyilván emellé egy hatalmas infláció is társul, tehát ez a nyereség úgymond így külföldiként sokkal kevésbé realizálható, de ezt a helyieknek még nehezebben élik meg, és rendszeresen lehet látni ilyen kampányokat, vagy hát ilyen a közösségi médiában ilyen nagy megosztásokat, hogy Isten mennyiben nőtt a paradicsom, paprika és alapvető élelmiszereknek az ára, amire a kormány hát nem könnyen tud bármit is tenni. De jelenleg még azt láthatjuk, hogy hát a jövőbeli ellenzék összefogás ellenére, vagy azzal együtt, Erdoğan-nak hatalma sziklaszilárd, és hát majd megint egy nagy kérdés lesz, hogy a választásoknak a tisztaságát ezt mennyire sikerül megtartani.
Végül, utolsó kérdésem, az Amerikai Egyesült Államok új elnökétől mit kaphat Törökország?
Törökország alapvetően azt szeretné, hogy rendeződjenek a problémák, és hát részben biakkó csekket kapjanak a földközi tengeri vagy közel-keleti hatalmi ténykedéseiknek a véghezviteléhez, viszont még ezt Trump alapvetően elnézte, megadta, és fogalmazunk úgy, hogy megértéssel volt Erdoğan irányába. Ezzel szemben Biden részéről pont az ellenkezője várható. Erdoğan nagyon szeretne már vele beszélni telefonon, viszont a telefonhívás az minden napig nem érkezett meg. Igaz, azt lehet látni, hogy az új amerikai adminisztrációnak nem a közel-kelet lesz a fő célkitűzése, sokkal inkább Európa, Kína, Latin-Amerika is még sorolhatnánk. Ezt mások is nehezményezik, vagy más közel-keleti állami vezetők is látják ennek a kárát. De egy biztos, hogy Törökország szeretné, hogyha elkerülhetni a különböző szankciókat, amit akár az S-400-as rendszer megvásárlása miatt kirónak rá, visszavennék az F-35-ös vadászgépfejlesztési programba, amire egyébként rengeteg üzenet, politikai, diplomáciai üzenetet küldtek meg az Egyesült Államokba, viszont az Egyesült Államok kategorikusan azt mondta, hogy amíg orosz fegyver van, addig nem. És hát nyilván tovább menni, vannak olyan problémák, hogy most mi lesz, hogyha az Egyesült Államok újra elkezdi támogatni a szíriai kurdokat, ugye Trump egy jelentős területről kivonult. Nem hinném azt egyébként, már csak azért, mert nem, azért semben nem lesz prioritás a közel-kelet, hogy az Egyesült Államok most ebbe a problémakörbe beleállna újfent, de egy kisebb támogatás is elég kellemetlen lehet. A törököknek pedig van ilyen reflexe, amit a Sèvres szindrómának neveznek, a 1920-as Sèvres-i béke alapján, ugye ez volt gyakorlatilag a Törökország trianonja, ezt az atatürki felszabadító háború valamilyen szinten újra rajzolhatta a török határokat, és sok mindent visszakaptak, de az a félelem, hogy a különböző szomszédok, európai nagyhatalmak, Egyesült Államok, hogyha úgy tetszik, és itt pedig a saját szövetségeseikről van szó, de ezek azon munkálkodnak, hogy Törökországot meggyengítsék, akár megosszák, mint ahogy ez régen történt. Ez egy társadalmi részben politikai reflex, és a politika ezt így használja is. És amikor ők azt látták, különösen 2014-től, hogy a szíriai kurdok, akik török olvasatban a PKK-nak a helyi fegyveresei, amerikai támogatás, pénzparipát és fegyvert kapnak, azokat azt jelentette, hogy összeállt újra egy ilyen új antant, most idézőjelesen beszélek, ami Törökországnak az elbeszélítésére törekszik, és az a fontos, hogy ez ne épüljen újra, vagy megakadályozzak, és Trump ebből a szempontból tett egy hát nagyon pozitív külpolitikai döntést Erdoğan szempontjából, hogy kivonta, vagy hátrávonta az amerikai csapatokat Szíriában. Most ezt nem szeretnék újraélni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést. A rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.